Erős várami Istenünk! Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a drága testvéreket. Egy őskeresztjén mondat hagy hangozzék el. Régen így köszöntek egymásnak, reggel a 8 órás már próbálkoztam, kicsit bizontalan volt. Jézus Krisztus feltámadt. Jó? Tehát ez az őskeresztjén köszöntés régen úgy zajlott, hogy a gyülekezet vezetője vagy a lelkipásztor köszönt így, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és a gyülekezet pedig viszont válaszolt, hogy valóban feltámadt. Jó? Próbáljuk meg ezt olyan határozottsággal mondani, mint amikor tényleg Jézus Krisztus kijött abból a sírból. Jézus Krisztus feltámadt. Isten hozta a drága testvéreket húsvét második napján. Örülünk, hogy a locsolkodás helyett az Isten igéjét választották, és eljöttek a gyülekezetbe. Hadd olvassam fel a mai nap igéjét. Lukács evangéliumának 24. fejezetéből a 26. vers így hangzik. Hát nem ezt kellett-e elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? A mai istentisztelet több szempontból rendhagyó. Az egyik rendhagyósága az, hogy a mai nap folyamán 4 felnőttet fogunk megkeresztelni, és nem csak keresztelésük lesz, hanem felnőttek révén konfirmációban is részesedhetnek. Több hetes, hónapos beszélgetések vannak mögöttünk. Nagyon örülök, hogy Isten ide vezetett benneteket, és reméljük, hogy Isten majd formál, kimunkálja bennetek azt, amikről a beszélgetések folyamán szó volt, hogy fontos az emberek életében a keresztség mellett a hitre jutás, a megtérés, a döntés, hogy párosuljon a keresztséggel ezzel a felnőtt korban hozott döntéssel az, hogy Jézus Krisztus szeretnétek majd követni, hiszen ez a legfontosabb az ember életében. Így tehát őket fogjuk megkeresztelni és konfirmálni. Illetve a másik, ami miatt rendhagyó ez az istentisztelet, hogy tudom, hogy minden hónap 4. vasárnapján szoktuk köszönteni a születésnaposokat, de most úgy jött ki, hogy hétfőre vagyok beosztva, és ebben a hónapban csak egyszer. Így tehát a születésnaposokat szeretnénk köszönteni, mindazokat, akik április hónapban ünneplik a születésnapjukat. Egyéb hirdetéseket hadd olvassak. Mindenek előtt azt az örömünket hadd fejezzük ki, és talán többen tudják, de biztos, hogy sokan még nem tudják, hogy Manda Bokorban a gyülekezeti tagok egy imaházat szeretnének építeni, és olyan jó volt tegnap is ott az istentiszteleten zsúfolásig telve a művelődési ház, egy gombos tűt nem lehetett elejteni, és úgy gondolom, hogy indokolt ez az álom, és indokolt ez az öröm, és így egy testvérünk fölajánlott egy könyvet, ami most nincs itt nálam, és az abból befolyt összeget fölajánlotta az imaháznak az építésére, köszönöm szépen. Befejezetlen történetek, ez egy életrajz, és mindazok, akik tehát megvásárolják ezt a könyvet, hozzájárulnak a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközséghez tartozó Mandabokori gyülekezet épüléséhez és építéséhez. 1500 forintos áron kapható ez a könyv, akár nálam az istentisztelet után, vagy pedig a lelkészi hivatalban, hivatali időben kapható, illetve a többeknek a javaslatára elkészítettünk egy ilyen, tudom, hogy többeknek a kommunista rendszerből jut eszükbe az ilyen húsjegy, meg étkezési jegy. Mi készítettünk egy ilyen téglakupont, és az van erre a téglakuponra ráírva az az ige, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, van rajta egy összeg, és alulra pedig a Mandabokori imaház építésére támogatás. Ez egy jelképes dolog, és azért indítottuk el ezt, mert arra gondoltunk, hogy ha ez a cél, ez az álom meg fog valósulni, akkor meg fogunk mindenkit kérni, hogy azok, akik támogatták, és azok, akiknél van egy ilyen tégla, azok majd jöjjenek el a szentelésre, és mindenki majd föl fogja tartani, és nem csak mint épület, mint téglából felépült épületre emlékezünk, hanem az élőkövekre is. Gyülekezeti tagokra, hogy Isten építse az ő országát, és azt a gyülekezetet is. Úgyhogy ezt a téglát is meg lehet majd vásárolni. Idézőjelben a meg lehet vásárolni. Itt 1000 forint, 2000, 5000, 10000 forintos adományokkal lehet hozzájárulni ehhez az építkezéshez. Szintén nálam, illetve a hivatalban kapható ez. Isten áldja meg a mai alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére legyen, és ennek a kedves gyülekezetnek az épülésére. És biztos felfigyeltek arra, hogy nem hagytuk meg az utolsó verszakot. A fiatalokkal szeretnénk egy feltámadási éneket énekelni. Ezt fogadják nagy-nagy szeretettel a gyülekezeti tagok. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. Meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni az élők földjén. És valljuk meg bűneinket. Istenem, hallgass meg imádságomat, és ne rejtsd el magadat könyörgésem elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mindenható örök Isten, egyszülött fiad feltámasztásával üdvösséget szereztél a világnak. Add meg nekünk is ezt az ajándékodat, hogy legyőzzük bűneinket, és eljussunk az örök életre az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a mai napra oltár előtt ige felolvasásaként kijelölt számunkra. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 24. fejezetében a 13. verstől a következőképpen. Jézus tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelentését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, Nem hevült-e föl a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyülve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erről ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az igére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és megírva találjuk Pál apostolnak az első korintusiakhoz írott levelének 15. fejezetében. A 21. verstől a 23. versig a következőképpen. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Urunk, szentelj meg bennünket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett ünneplő gyülekezet! Nagyon sok életrajzot ismerhetünk a világból, a világtörténelemből. A történelem egyik kiemelkedő alakját hadd említsen meg, Nagy Sándort. Talán nincsen olyan ember, aki ne hallott volna róla. Napóleon koráig a világ történelem leghíresebb hadvezére volt. Nagy Sándor néven ismert harmadik Alexandrosz görögül, Alexandrosz Homegas, Pellában született, Krisztus előtt 356, július 20 és 30-a között. A Babilonban hunyt el, Krisztus előtt 323, június 10-én. Makedónia királya kiváló hadvezér volt, apja második Filippos Fülöp király, anyja Olympiasz, Neoptolemosz, Epeiroszi király leánya volt. Alexandroszt Nagy Sándor 13 és 16 éves kora között Arisztotelész tanította, aki fölkeltette benne a filozófia és az orvostudomány iránti érdeklődést. Egy ember a történelemből, Krisztus előtt 356-ból, akit viszonylag nagy részletességgel ismerhetünk. Egy dokumentum szintén hiteles beszámolója alapján, mely szintén tanúkra épül, volt egy ember, aki itt élt a Földön 33 esztendeig. Neve Jézus Krisztus. Szülei Mária és József. Betlehemben született, egy istálóban, Názáretben nevelkedett fel, szüleivel együtt, és a beszámolók a tanúk alapján keveset tudunk a gyermek, a serdülő koráról. Tudnilik, ez a hiteles dokumentum nem részletezi. Nem megy bele fantáziálásokba, vajon mi történhetett vele, hanem csupán annyit ír le, amennyit tud. A hitelességét Jézus idejéről ezt is csak alátámasztja. Nincs írói, nincsen szerkesztői szabadság, nyugtassuk meg az olvasókat céllal, hanem csak annyit írnak le, amennyit tudnak a tanúk. A beszámoló alapján Jézus nem természetes halállal halt meg, hanem kivégezték, mégpedig keresztre feszítették. Az akkori helytartó Pilátus, aki Krisztus után 26 és 36 között volt Tiberius császár júdeai helytartója, egy kiélezett politikai helyzetben engedett a felbőszült tömeg nyomásának, megostoroztatta, majd miután ez nem volt elég a zsidóknak, Barabást, aki gyilkos volt, a tömeg kérésére elengedte Pilátus, Jézust pedig keresztre feszítette. A Szentírás, mint hiteles dokumentum, ezekről az eseményekről így számol be. Nagypénteken történt Jézus halála. A Szentírás egy másik fontos eseményről is beszámol. Ezt az eseményt azonban már nagyon sokan kétkedve fogadják, és nem hiszik el, pedig ugyanúgy tanúk beszámolóira, szintén történelmi dokumentumokra támaszkodik. A Krisztus feltámadása dokumentált történelmi esemény. Miért? Mert szemtanúk írták le, mindjárt az esemény megtörténte után. Van a Bibliában egy névsor, nem egészen 20 évvel Jézus feltámadása után valaki összeállította azoknak a listáját, akik Jézust ismerték kereszthalála előtt, végignézték kínhalálát nagypénteken, és néhány nappal később látták, hallották, találkoztak vele. És kérem a kedves testvéreket, olvassuk el ma, ha hazamegyünk az Isten tiszteletről, lapozzuk fel az Új Szövetségből Pál apostolnak az első korintusiakhoz írott levelének 15. fejezetét, ahol Pál apostol a lehetséges kételkedő kérdéseket is felteszi. Többször így kezdődik egy szakasz, de mondhatná valaki, és akkor leír egy kételyt, ami ott lehet bennük, és elmondja rá a választ. Így hangzik ez a népsor a fejezet elején, 15. fejezet 3. versétől. Jézus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és az írások szerint feltámadt a 3. napon, és megjelent Kéfásnak, Péternek, majd az apostoloknak, aztán megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek. Oda mehettek hozzájuk megkérdezni tőle, őket. Néhányan azonban már elhunytak. Aztán megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Igen, kedves testvérek, ha egy eseményről tudjuk, hogy mikor és hol történt, az az esemény valószínű, hogy megtörtént. Különösen, ha több mint 500 szemtanú többsége még mindig él, és meg lehet őket kérdezni, hogy pontosan mit is láttak. Minden esetre mi sokan hisszük azoknak a tanúknak, akik találkoztak vele feltámadása után, ezt állították, le is írták. János az, aki többször utána néz, én ott voltam, s aki ezt most írja, az látta, amit leír. Az akkori kételkedőket és igyekezett ezzel megnyugtatni. Jézus feltámadását tehát tanúk támasztják alá, s egyöntetően arról tesznek bizonyságot, hogy Jézus meghalt, és 3. napon pedig üres volt a sír, megjelent többeknek, és 40 napig ott volt a tanítványokkal. Volt olyan tanítvány, aki szintén képtelenségnek mondta, és ezt is leírja a Szentírás, erről is beszámol, de miután szemtanúja lett, hitt a feltámadott Jézusban. Hadd olvassam föl ezt a történetet, ezt a kételkedést, mert úgy gondolom, hogy azért lehet, hogy van ember, van olyan, aki itt az Isten tiszteleten is kételkedik. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Ez az egyik, amit ma szeretnék tisztelettel és szeretettel a testvéreknek felajánlani gondolkozás céljára, vagy ami ennél több, szeretném a szívünkbe vésni, hogy Jézus feltámadásának a ténye megnyugtatóan dokumentált történeti esemény. Aki nem hiszi, szokták vala mondani, járjon utána. Meg is érdemelné, úgy gondolom ez az esemény, hogy egyszer utána járjunk az erről szóló dokumentumokba, mert van dokumentum. Azokban fontos azt is hangsúlyozni, a nagypénteki eseményeknek, a feltámadási történetnek van egy másik aspektusa. Egyik oldalról a hitelesség a fontos, a másik oldalról viszont sokkal fontosabb, amiről mai igénk is beszél. Miért kellett Jézusnak eljönni? Mi volt a célja Jézus földi életének? Miért gyűlölték, és miért szerették, ragaszkodtak hozzá olyan sokan? Ahhoz, hogy ezt megértsük, az emberi oldaláról kell megközelítenünk ezeket a kérdéseket, ahogy Pál apostol is az emberi oldalát emeli ki, akkor, amikor beszél Ádámról, hogy megértsük aztán Krisztust. Mint egy, az egyik, ami fontos tehát, amit fontos leszögeznünk, és ezzel úgy gondolom, hogy mindenki egyetért, az ember bűnös. Mindegy, hogy ki mit követett el, mindegy, hogy fel akarja-e menteni magát, vagy sem, mindegy, hogy van-e alibije, vagy sem, Isten szemében minden ember vétkezett. Ezt Pál így fogalmazza meg a római levélben. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók és görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva, nincs igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette Krisztusban való hitáltal minden hívőnek, mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezt el kell fogadnunk. Az ember viszonya ilyen az Istenhez. A bűneset óta ezeknek a mondatoknak a tartalma van érvényben. De. És ez egy nagy de. A nagypénteki és a húsvéti események teljesen megváltoztatták a körülményeket. Jézus halála és feltámadása óta Isten Jézuson keresztül tekint az emberre. Mivel látta Isten, hogy erőnk, hatalmunk, életünk, akaratunk, szándékunk véges, de bűneink végtelenek, határtalanok. És ez egy emberen keresztül jött be ebbe a világba, azaz a bűn. Ezért csak Jézus tudta az embert ebből az állapotból kimozdítani. Isten nem azt kéri az embertől, hogy világ megváltó tetteket vigyen véghez, hanem annyit kér, lássam be végre, csak Jézus az, aki ezen tud változtatni az életemben. Lehet, hogy már annyi próbálkozásom volt, lehet, hogy már sok kudarc van a hátam mögött, lehet, hogy már próbáltam felvenni a bűn ellen a harcot, és mindvégig sikertelenül. Lássam már végre be, csak Jézus segíthet. Egy énekünk ezt így fogalmazza meg, melyet fogunk majd az Isten tiszteleten énekelni. Csak Jézus az, aki segíthet, üdvöt nem ad más, csak is ő. Itt áll és türelmesen vár még, mit késel, nincs már sok idő. Ó, jöjj mi hatalmas Urunkhoz, fáradt, szomorú, jer ide. Érte gyötrődött a kereszten, hát bízva jöhetsz elibe. És a refrén így hangzik. Ó, bízd magad e kegyelemre, mely gazdagon árad feléd, váltságát tedd a magadévá, hidd, az számodra is elég. Isten pedig Jézuson áttekint az emberre. Az az ember pedig, aki elhiszi, hogy hogy Jézus miért jött erre a földre, és maga életére tudja ezt vonatkoztatni, annak Jézus jelenti az életet és az üdvösséget. Jézus feltámadásának örömüzenete a ma emberének, azok a tanúk, akik bizonyságot tettek a kereszt haláláról és a feltámadott Krisztusról, azok hitelesen dokumentálták ezt a tényt. És ez a tény váljék valósággá életünkben, hogy ezáltal mindannyian, akik Krisztusban elrejtőzve élnek, és hisznek ő benne, azok is ítéletre fognak kelni majd az utolsó napon. És azok, akik átadták az életüket, nem mennek ítéletre, hanem éppen ez a korintusi 15. fejezet mondja, életre fognak kelni majd az utolsó napon. Kedves fiatalok, akiket ma meg fogunk keresztelni, elmondják a konfirmációi vallástételt. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, hogy érezze mindenki magát megszólítva ezen a mai reggelen, feltámadás ünnepén, csak Jézus az, aki segíthet. Jöjjünk együtt a mi hatalmas Urunkhoz, fáradt, szomorú, bizonytalan, kétkedő, kemény szívű, ellenálló, gyer ide. Érte gyötrődött a kereszten, hát bízva jöhetsz elibe. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, olyan csodálatos, nagypénteki események után ledokumentálták azt a történelmi eseményt, hogy rajtad nem fogott a halál, hanem üres sírral szembesültek az asszonyok, a tanítványok, szembesültek veled, mint feltámadottal. És Urunk, köszönjük, hogy ez kihat az életünkre, ki kell, hogy hasson az életünkre. Nem léphetünk ki ebből a körből. Mindannyiunkat személyesen szeretnél megszólítani, hogy értünk történt. Miattunk a tanítványok után jövő nemzedékeknek és nemzedékek miatt lett ledokumentálva ez a történelmi esemény. Szemtanúk szólaltak meg, fültanúk adták tovább a hírt, hogy feltámadtál a halottak közül. És ma, 2010-ben, amikor sok Tamás van, aki kételkedik, aki azt mondja, hiszem, ha látom, könyörgünk, Urunk, azért, hogy győzd meg szent lelked által őket. Add bizonyságát annak, hogy te megtörted a bűn és a halál erejét, és ezáltal lehet bűnbocsánat és örök élet ezen a világon az ember számára. Köszönjük, hogy ezt ünnepelhetjük ezekben az időkben, és köszönjük, Urunk, hogy te valóságosan feltámadtál. Amen. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
velünk lesz mindig ő.
Áldást kívánunk tehát a születésnaposokra, Isten áldja meg önöket. Most pedig a keresztelésre és a konfirmációra készülve énekeljük el, ami nincsen kitéve, a 299-es számú ének első és második verszakát. Tehát a 299-es számú ének első és második verszakát énekeljük el. igen hirdetésben. Csodálatos alkalomért, a Te igédért, hogy van mit ünnepelnünk, hogy van miért összejönnünk hétről hétre. Hálát adunk azért, hogy nem maradtál a sírba, hanem felülkerekedtél a halálon, legyőzted, mint utolsó ellenséget, és abban a reménységben élhetünk nap, mint nap, mindazok, akik benned hisznek. Mindazok, akik átadták az életüket, mindazok, akik rád tették életük bűneit, terheit, azok életre kelnek, ahogy az mai igénk is fogalmazott. Életre kelnek, és ott lehetnek majd veled a feltámadás ünnepe miatt. Könyörgünk ezért a drága gyülekezetért, minden egyes tagjáért. És Urunk, most erét szeretnénk vinni Réka, Zsuzsanna, Csaba és Viktor életét. Könyörögni ő érettük, az ő családjaikért, szeretteikért. Könyörögni azért, Urunk, hogy amit Te elkezdtél a szívekbe, az be is végezd Krisztus Urunk napjára. És Urunk, könyörgünk azért, hogy adj ébredést, adj újulást, mindenek a gyülekezetnek, mint pedig ennek az országnak. Urunk, eléd szeretnénk vinni a gyermekeket, a fiatalokat, a konfirmandusokat, a családosokat, az idősebbeket, a tehetetleneket, a szenvedőket, a tűrőket, a betegségben lévőket, a gyászolókat, és eléd szeretnénk vinni a kórházban levőket, és azokat is, akik emlékeznek. Emlékeznek szeretőkre, könyörgünk hozzád a gyermekekért, a hozzátartozókért, adj számukra vigasztalást ezekben a nehéz emlékező időkben. És Urunk, szeretnénk eléd vinni az előttünk lévő célokat, amelyeket megfogalmazott maga előtt a gyülekezet. Kísérd figyelemmel, Urunk, és tedd áldássá mindazt, amelybe belekezd ez a gyülekezet, amit elkér és elvesz tőled. Tedd kezeink munkát gyümölcsözővé, maradandóvá. Könyörgünk az előttünk lévő alkalmakért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik nem tudtak ma eljönni, de lélekben itt vannak, Urunk, gondolunk őre álljunk is. És Urunk, könyörgünk nemzetünkért, könyörgünk vezetőinkért, egyházi és világi vezetőinkért, adj bölcsességet számukra, felelősségtudatot, hiteles életet. És Urunk, sok kérésünk van még, de eléd szeretnénk vinni mindazt, ami a szívünkön van, a tőle tanult imádságban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, végezetül pedig helyetekről fennállva vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet.